lying back gazing skyward when the moment got shattered. I remember what she said, and then she fled in the path of a lightning ball.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Kényes egyensúly.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat itt a Civil Rádióban, a Kényes Egyensúlyban, 2025. augusztus 10-én, vasárnap, én Takács István vagyok. Mai interjúnk érdekessége, hogy eredetileg a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Élet és Világosság című havilapja számára készült, de olyan különlegesnek találtuk az elhangzottakat, hogy gondoltuk, némi szerkesztéssel és javítással tudunk belőle élvezhető hanganyagot is kreálni. Dr. Kertai Szabó Ildikóval, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Józsefvárosi gyülekezetének lelkészével és a Wesley János Lelkészképző Főiskola Hit és Vallástudományi Tanszékének leköszönő vezetőjével Iványi Margit beszélgetett a megtérésről, gyülekezetek korábbi és jelenlegi szerepéről, a kereszténység megtérési folyamatairól és egyéb izgalmas teológiai, valamint személyes kérdésekről. A riportban Tibor bácsiként emlegetett személy, Iványi Tibor, a MET alapító elnöke, a zenei betét pedig a Gentrio előadásában csendül fel. Fogadják sok szeretettel.
Azon gondolkoztam, hogy a megtérésnek mi a klasszikus definíciója, ha van ilyen, és hogy a fejemben olyasmi, hogy vagyunk eleve bűnösként születettek, tehát hogy semmit nem teszünk, de bűnösként megszületünk, és egyedül Jézus Krisztus vére által, ha őt elfogadjuk, csak rajta keresztül vezet az út az Atyához, bevalljuk a bűneinket, és tőle bűnbocsánatot kapunk, ez a megtérés, és utána nyilván a... Már ez is mondjuk nehéz, hogy a Biblia szellemiségében, de jó, Jézus tanításai szerint éljük tovább az életünket. Ez szerinted mennyire fedi le a klasszikus megtérés definíciót?
Szerintem igen, bár, megmondom őszintén, azért is a táblagépemmel rendkezem, mert én csináltam most egy kis kutatást. Hogy az, ami csak úgy spontán a fejemben van arról, hogy mi a megtérés, azt ilyen nagy teológiai klasszikusok hogyan definiálja. És nagyon érdekes, hogy van ez a megközelítés is, de ugye nagy összes, tehát hogy az alaphang mégis az, hogy nem az ember oldaláról kezdik, és az ember bűnössége oldaláról kezdik, hanem sokkal inkább arról, hogy a megtérés nem emberi tett, hanem Isten cselekvése. Tehát és ebben van valami nagyon felszabadító. Uh-huh. És nem negligálják ebben az ember szerepét, de sokkal inkább abból indulnak ki, hogy az ember, például Bart, abból indul ki, az ember nem képes, Karl Bart, hogy az ember nem képes Isten felé fordulni, és hogy az Isten kegyelme, a Szentlélek munkája az, amelyik egyáltalán az embert a megtérésre indítja. És hogy szerintem ez egy nagyon, persze nagyon felszabadító gondolat, meg egy rakat kérdést vet föl.
Van-e, és ha igen, akkor mi a különbség mondjuk egy katolikus, vagy egy protestáns, vagy akár egy új protestáns megtérés, hát nem tudom, elgondolás között?
A katolikus nem gondolkodik, de gondolkodik megtérésben, és ebben is benne van a bűnbánat motívuma. De sokkal inkább a katolikus szentségekhez való odafordulásban manifesztálja. Tehát, hogy jón áldozik, és mint egy ez a külső kifejeződése az belső odafordulásának. Uh-huh. A klasszikus protestáns, én mostanában sokkal foglalkozom a puritánokkal. A puritánok azok a nagyon leegyszerűsítve az angol kálvinisták. Tehát akik a kontinensről elmenekültek Angliába, vagy valamilyen módon Angliába eljutott a kálvinista reformáció, és ahogy ezt ott őket puritánoknak nevezik, aztán ők kivándorolnak, egyrészt kivándorolnak Amerikába, gyakorlatilag jó eséllyel azt lehet mondani, hogy Amerikát a puritánok alapították. Mondjuk ez nagy elnagyolás tulajdonképpen, de azért ez egy
a kitoloncolt bűnözőket nem számítva. De csak szarkasztikus vagyok.
És egyébként a kvékereket, metodistákat, anabaptistákat és egyéb odatévet üldözötteket továbbá, szerencsevadászokat, és nem, de van egy ilyen hogy a megtérés olyan kegyelmi munkája a Szentléleknek, amelyben a bűnös tudatára ébredt bűnének valódiságára és borzalmára, és Isten kegyelmébe bízva elhagyja bűneit, szívből megbánja és Istenhez fordul, hogy új engedelmességben éljen. Wesley ilyeneket mondott róla, hogy tehát ő a megtérést a keresztény élet egyik kulcsfontosságú, de nem végső állomásának tekintette, és a kegyelem és a megtérés mindig a kegyelem és megszentelődés folyamatába ágyazza. Szóval, hogy nagy összességében én azt gondolom, hogy a klasszikus protestantizmus az, mert ugye az Isten ingyen kegyelmét felfedezi, az egyszerre hangsúlyozza azt, hogy a megtérés azt a kegyelem munkája, és egyszerre hangsúlyozza azt, hogy mire kötelezi ez az embert. Bűnbánatra, aztán a bűn meggyűlölésére, a bűn elhagyására, az élet megváltoztatására, és folyamatos megtérésre. Tehát nagyon érdekes, hogy ez a gondolat, hogy a megtérés nem annyira egy pont, mint inkább az, amit megtérésnek nevezünk, egy folyamat kezdete, ez azért újra és újra megjelenik ezekben a klasszikus protestáns gondolkodóknál.
Azt a Donát Laci is elég sűrű mondta a prédikációiban, erre emlékszem.
Igen, ugye, mert Luthernek az a mondata, hogy minden nap meg kell térni. És ezt azt látom, hogy ezt különböző éppen definiálják. Vagy ezt különböző módon írják körbe ezt a folyamatot, hogy ez hogyan is történik. Ugye ez a megszentelődés folyamatának, vagy a megigazulás folyamatának. És itt nagyon érdekes, hogy Wesley például különbséget tesz a megtérés és az újjászületés között, ami például Trauschlisának is egy fontos. Hát ő nem tudta, hogy metodista hitelveket követ, én is csak most tudtam meg. Vagy nem most, de hogy... Tehát, hogy ő például különbséget tesz a megtérés és az újjászületés között. Tehát az újjászületésben valami olyan végső megváltozást ért, ami egy mindenestől odafordulás, és egy abszolút új élet kezdete.
Tehát, hogy mondjuk a megtérés az mondjuk, hogy valahonnan odaérsz egy pontra, mondjuk mint a megtérés.
Igen, és mindig nagyon központú, minden egyes, mind a klasszikus teológiai gondolkodásban, mind pedig a legújabbakban, hogy alapvetően Jézus Krisztus váltsághalálának a felismeréséig jutsz el a megtérésben. Tehát az Isten kegyelme az téged Jézus váltsághalálához vonz, és ahhoz a felismeréshez, hogy Isten ott Jézusért téged tökéletesen elfogad, megbocsájtotta a bűneidet.
Most csak ilyen kis lábjegyzett kérdés, hogy a többi vallásban, hogy van jelen, vagy jelen van egyáltalán ez a
nem tudom, kérdés. Ennek jó kérdés, és utána kéne nézni. Uh-huh. Azt gondolom, hogy a protestáns megtérés, ennyit talán biztosan állítható, hogy a protestáns megtérés fogalmunk azért az annyiban unikális, hogy feltételez egy olyan felismerést, olyan egzisztenciális felismerést, ami eddig lehet, hogy intellektuális tudásként ott volt, de nem vált életvalósággá. Szóval én szeretek a minden más dologban is szeretek az intellektuális tudás és az egzisztenciális felismerés között különbséget tenni. Mert lehet, hogy valakit úgy gyerekkorától kezdve úgy neveltek, hogy de az élete egy pontján ez személyes lesz, egzisztenciális felismerés lett. Amit látok, hogy a katolicizmusban is, miközben ott van azért ez a vonulat, sokkal inkább valami tudodhoz való visszatérés, amiben neveltek, ami a kultúrám, ami az életem része. Persze az nagyon komoly kérdés, hogy például valakit felnevelnek keresztényként, hogy buddhista lesz, hogy mi történik. Mert az is valamilyen fajta betérés egy gondolati rendszerbe, meg egy hitvilágba. Vagy amikor ateista volt és muszlim lesz. De azt gondolom, hogy ezek mögött általában egy olyan világnézeti komplex gondolkodásmód van, amit egyszer csak magamévá teszek. Persze a megtérésre is igaz, csak azt gondolom, hogy például amikor valaki úgy tér meg, mint én tértem meg, ilyen nulla egyházi háttérrel, akkor apránként tesz magáévá egyfajta komplex világlátást.
Kedves hallgatóink, ez itt a Kényes Egyensúly a Civil Rádióban, én Takács István vagyok, és mai műsorunkban dr. Kertai Szabó Ildikóval, a MET lelkészével, és a Vezdili János Lelkészképző Főiskola Hit és Vallástudományi Tanszékének leköszönő vezetőjével, Iványi Margit beszélget.
Neked a megtérés az, vagy hogy találkoztál ezzel először, vagy egy teljesen más közegből érkezve, neked ez mit jelentett, vagy hogyan változott benned?
Nekem a Bibliával való találkozás volt egy döntő pont. Tehát, hogy az, hogy a Bibliában, tehát az, hogy kezembe adtak 18 évesen egy Bibliát, még egy ilyen régi klasszikus, ugye hát az 1900-ig előtt 1976-ban volt, tehát ez tényleg az olyan, mint az ókor, nem? Tehát akkor te még nem is éltél talán.
Na, hát én éltem, de mondjuk egy éves voltam akkor.
Igen. Talán emlékszem még, ez a külföldről behozott ilyen felefüzett nagyságú zöld vagy kék műanyagborítóval ellátott, tehát egy ilyen zöldbet nyomtak a kezembe, egyszerre kaptam, és elkezdtem olvasni, és egészen egyszerűen megszólító erővel hatott rám. És én sokáig úgy fogalmazta meg a magam megtérését, hogy ez egy ilyen pontszerű történet volt egy csendes héten, de szerintem nem. Szerintem az egy lassú beavatódás volt, amiben a Biblia olvasás, az ige hirdetések egyszer csak egy döntéssé érlelődtek.
Szóval ilyen tudatos emléked arról, hogy megtérés, vagy akkor azt tudtad, hogy az az?
Igen. Én azóta kialakítottam egy elméletet erről. Szóval, hogy és nagyon jó volt nekem most, amikor így néhány dolgot megnéztem, amikor azt írják, hogy a megtérés alapvetően Isten műve, mert hogy a Szentlélek által vonz. Azért tetszett a megfogalmazás, mert hogy én azt gondolom, hogy az ember kap egy Isten élményt, amit nem tud formába önteni. És a környezete az, ami megadja hozzá a nyelvet, a fogalmakat. Definiálja, hogy mit is értem meg igazán. És És szerencsés esetben a környezet fogalmisága mondjuk egy életre elég. Aztán kevésbé szerencsés, vagy szerencsés, ez nézőpont esetben, ezek a fogalmak meginognak. Azt gondolom, hogy Isten valamilyen módon megmutatja magát egy embernek, de a fogalmiságot azt vagy valahol már tudta a neveltetéséből, vagy a környezete elmondja neki.
Hogy ez az, ami történt vele.
Hogy ez az, ami történt veled. Igen. És én azért tudtam, hogy megtértem, mert az, hogy bűnbocsánatot kaptam, az, hogy egy világ nyílt ki számomra, ezt akkor ott valaki nagyon egyértelműen megtérésként definiálta nekem. Ma már azt gondolom, hogy igen, az egy nagyon fontos pont volt. 1977 augusztus első hetében a Bükkben a Pilisben egy illegális ifjúsági csendes héten, de hogy annak volt egy előzménye legalább egy évig, hogy én olvastam a Bibliát, hogy rájöttem, hogy bűnös vagyok, hogy vannak bűneim, hogy nem csak csintevéseim vannak, hanem bűneim. Azt is megértettem valahogy, hogy Isten nem haragszik rám, vagy elfogad. Tehát én aztán tényleg iskola példája vagyok a semmiből megtérőknek, persze ez se igaz. Mert volt egy imádkozó dédnagyám, mert volt egy vallási neveltetésben részesült szüleim, akik a tíz parancsolat szellemében neveltek, anélkül, hogy mondták volna, hogy tíz parancsolat. Tehát a lelkiismeretem az eleve arra volt kódolva, nevelve, hogy így kezdjük, hogy amikor szembesültem mondjuk a Szentírás igazságaival, azok betaláltak.
Különben nagyon érdekes, hogy amikor interjúkat csinálunk, akkor sok embernél van ez, hogy hát ő úgy nőtt fel, hogy nem hívő környezetben, aztán eszükbe szokott jutni, hogy csak volt egy imádkozó nagymama, vagy dédszülő, vagy valaki.
Igen.
Családban. A mai gondolkodásmódod szerint a megtérés, a szó az mennyire fedi le azt, ami ilyenkor történik valakivel?
Nézd, ha azt gondoljuk, hogy abban indulunk ki, hogy a megtérés gondolkodásmód megváltozás, akkor lefedi. De ha azt gondolom, hogy egy megtérést, egy folyamat, egy meghatározott pontja, ami után még nagyon sok pont jöhet. Ami szintén bizonyos szinten megtérésnek lehet mondani. Tehát valamit abba hagyok, valamitől eltérek, amit addig csináltam. Vagy ahogy addig éltem, vagy ahogy addig gondolkodtam. Persze az ember gondolkodása sem máról holnapra alakul át.
Te mondjuk így hívő életutatban a megtérés fontossága, vagy a megtérés szó az így hogyan alakult át, ha egyáltalán átalakult?
Azt gondolom, hogy a megtérés az én életemben az egy radikális, határozott vágányátállítás volt. Révén, hogy a családom nem nevelt vallásosan, nem voltak hívők, és annak ott 1977-ben nagyon radikális következményei voltak.
Ugye, és miért volt annyira radikális, ha azt mondod, hogy egyébként a szüleid is valami hasonló szellemiségben... Mi volt benne a legradikális?
Nem voltak, de vallásosak. De gondolj meg, az apám, anyám akkor iskolaigazgató volt, az apám főletenyésztő...
Nem ilyen értelemben gondoltam, hanem ami a életszemléletedben nagyon más lett volna, vagy a dolgokhoz való hozzáállásban.
Ja, azért, mert az a fajta kereszténység, amiben én hitre jutottam, az ilyen nagyon... Tehát a Jézus Krisztusnak való életátadás, az mondjuk az én esetemben ilyen nagyon radikális döntéseket igényelt. Megmondtam, hazamentem a szüleimhez, és bocsánatot kértem azért, amikor és ahogy becsaptam őket. elmentem emberekhez, és bocsánatot kértem. És bármennyire nevetséges ez ma, és különösen, ha voltál talán már nálam, és láttad a több száz könyvemet, elajándékoztam az összes könyvemet. Tehát, hogy számomra akkor ez egy nagyon radikális irányváltás volt. Azt gondolom, hogy abban a családban nem is lehetett másként. És az egy nagyon hosszú út volt, amíg el kellett oda jutnom, hogy nem csak az a megtérés, ahogy én megtértem, hanem hogy léteznek teljesen más életutak és más megoldások is. És ez most egy érdekes kérdés, hogy most hogy vagyok a megtérés. Szóval, na, a kérdés, sok kérdésem lett a megtéréssel kapcsolatban, de miután láttam életeket, akik azt mondták, hogy megtértek, és utána kiderült, hogy olyan titkokat és bűnöket hordoznak az életükben, vagy olyan énvakságban élnek, amitől az ember így néz, hogy ezt most hívő emberként hogy a csodába lehet összerakni. És ettől a megtérés, mint szó, ha nem is veszített el a jelentőségét az életemben, de nagyon jelentősen árnyalódott, ha most így, és ez most nagyon PC mondat volt. Tehát kevésbé, igen, nagyon jelentősen árnyalódott. Azt tudom talán elmondani, hogy amikor Berlinben, tudod, 4 hónapig ösztöndíjak voltam, igen, akkor a Zehlendorfi temető ott volt a kollégium mellett, ahol laktam, és ott nagyon sokat járkáltam, és imádkoztam. És volt egy pont, ahol, mert hogy nekem addig az Isten egy ilyen transzcendens Isten volt, aki valahol ott van, valahol rajtam kívül van. És még azt is emlékszem, hogy az olasz katonai temetőnél egyszer csak megálltam egy gondolatnál, és megkérdeztem, hogy én miért nem gondolom, hogy Istenem az ott lakik bennem, ott lakik egészen a tudatom legmélyén, és hogy az onnan feltörő impulzusok is lehetnek az ő hangja. Uh-huh. Lehet az ő hangja. Szóval, hogy a transzcendens Isten immanens Istenné vált. Is vált, jobban mondva. És hogy talán nem is a megtérés fogalma változott bennem nagyon sokat, hanem az Isten fogalma. És hogy akkor kezdődött el az a folyamat, amit így mondok, hogy az út felfele befele vezet. Ezt lehet önismeretnek nevezni. Lehet az önmagammal való szembenézésnek nevezni, vagy a belsőmmel való folyamatos párbeszédnek nevezni. De hogy azóta alakult ki egy olyan, akár kegyességi gyakorlat is az életemben, amiben azt tudom mondani, hogy az út fölfele befele vezet. Tehát valahol saját magammal legmélyével kell tudni szóba állni ahhoz, hogy Istennel szóba tudjak állni. És ez nem történik meg, akkor nekem kérdések már, hogy kivel is beszél az illető, és ragaszhatja magára a megtérés szót, és lehet, hogy egyszer történt is valami az életében. De ha ez a befele-fölfele út nem jelenik meg, akkor ott legalább csirájában nem jelenik meg, akkor ott nekem komoly kérdéseim lesznek, hogy mi történik, mi is ez tulajdonképpen.
Most kicsit az a kérdés mocorog bennem, hogy főleg onnan indultunk ki, hogy a saját személyes megtérésed, hogy azt, hogy látod, vagy onnan nézve másokét, de ugye a keresztény vallás eléggé térítő vallás, és hogy ilyen szempontból is ez változott-e, és hogy az életedben, hogy mennyire fontos, hogy térítsünk, vagy a környezetünkben élőknek a...
Jaj, majd mit muszáj ezt erre válaszolnom? Azt gondolom, hogy tartozunk az embereknek az evangélium üzenetével. Tartozunk.
Ne haragudj, csak még ide azért lábjegyzetelem ide, mert hogy hogy most is kellett ilyen missziós történetet mondanom a gyerektáborba, és meg is fogadtam, hogy legközelebb nem fogok ilyet a misszionárius fehér kezét a indián fiú fekete hajára helyezte. Szerintem ez volt ami egyik mély pont a történetben. De hogy szóval ez az állandó nyugtalanság, hogy tele van a világ hitetlenekkel, és mi lesz, hogyha nem hirdetjük nekik az igét, és hogy ez már gyerekkorom óta mindig frusztrált meg, hogy aki ugye sose hallott róla, vagy hogy elmegy valaki mondjuk muszlim országba, és az életét nagyon kockára teszi, de általában is eléggé hullottak a misszionáriusok ezekben, meg a családtagjaik ezekben a történetekben. Tehát, hogy igen, hogy a térítés az ilyen értelemben mennyire fontos, vagy hogy hogyan végrehajtandó, ez ilyen csúnyán hangzik, de hogy
nem csangzik.
Tudod, hogy mi belőle az elég, vagy hogy meddig kell menetelni, hogy tényleg el kell menni. A hóban is biciklivel, mint Tibor bácsi, tudod. És úgy, hogy otthon se volt a házigazda.
Jó, tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon fontos, hogy milyen történelmi korszakban élünk. És anélkül, amit Tibor bácsiék végeztek a szocializmusban, nem lenne ma evangéliumi, meg Traus Léza, meg mások, nem lenne ma evangéliumi kereszténység Magyarországon. És hogy erről nem szabad megfeledkezni. De amikor én átmegyek egy aluljáron, és hallom ott gitározó, és utána bizonyságot tevő embereknek, és villámgyorsan elhúzok onnan, akkor régebben lelkiismeret furdalásom volt, hogy tehát én ezt nem tudnám csinálni, meg miért nem örülök, hogy csinálják, meg miért vannak ambivalens érzéseim, hogy csinálják. És ezt meg kellett fogalmaznom, hogy azért, mert az a leegyszerűsített evangélium üzenet, hogy fogadj be Jézust a szívedbe, és minden megváltozik, ez egyszerűen nem igaz. Illetve nem így igaz. Ugyanakkor azt is tudom, hogy el tudom fogadni, hogy emberek ezen az üzeneten keresztül eljutnak, Isten tapasztalathoz jutnak. De én ezt ilyen leegyszerűsített formában már nem tudom hirdetni. Egyszerűen képtelen vagyok rá. És én azt gondolom, hogy a mi ambivalenciánk azért abban is van, hogy rá kellett látnunk, hogy ezeknek a missziós stratégiánkban mennyi erőszakosság és mennyi leegyszerűsítés volt. És hogy az életnek azokra, tehát hogy az élet bizonyos kérdéseire ez nem adott választ. Szóval sokkal komplexebb válaszok vannak. Pont.
Akkor úgy kérdezném, hogy neked mi az elsődleges szempontod, vagy nem tudom, igehirdetőként, vagy Isten igéjéről beszélni, vagy az evangéliumról, hogy mi az elsődleges szempontod ebben, hogy van-e ilyen célod, hogy meg, mondjuk aki hallja, az hozzon egy ilyen döntést, hogy megtérjen. És meddig mész el mondjuk ebben?
Van, de nagyon figyelem, hogy ő mire érett. És nagyon figyelem, hogy egy régi élményemet hadd mondjam, jó? Még torbágy ez az élmény. Ugye ott voltak ilyen magánbeszélgetések, és lejött hozzám egy asszony, és elkezdtem mondani a dolgait, és én esküszöm, egy szót nem értettem belőle. Valószínűleg zavarába olyan módon mondta, ahogy én ezzel nem értettem. Imádkoztunk, elment, egy év múlva újra jött, és a nyakamba ugrott, hogy nagyon köszöni azt a beszélgetést. Mert akkor ő ott hitre jutott, és én néztem, hogy lehet. De mitől? Szóval, hogy mi az, amire egy ember érett? Milyen... És lehet, hogy egy ember csak ennyit tud lépni, tehát valami nagyon pici belátásra jut. De az Isten számára a tőle terhető legnagyobb lépés. És hogy egy olyan korszakban éltünk, ahol ahol minden hitelét vesztette. Legbelül az nem változott, hogy tartozom az embereknek az evangéliummal. De sokkal hangsúlyosabb lett mondjuk az, amit Pál így mond, hogy Krisztus